Kedves hallgatóink, önök a következő percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallják, amely az első pénteki virasztáson hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban.
Az Úr legyen veletek!
És a szeretetben!
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőségnek Isten!
Volt egy gazdag ember, bíborban és patyolatban járt, és minden nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt telefekéjjel. Örült volna, ha jól lakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült, de csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kinyai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy újjahegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben Lázárnak meg, hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátunk, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak. Se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, mondta újra, küldd el legalább az atyai házba. Van még 5 testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. De az erősködött: nem hallgatnak, atyám Ábrahám, de ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi.
Áldjunk téged, Krisztus!
Ugye az elmúlt napokban, vagy a héten, így a közvetlen környezetemben elég sok negatív dolog történés, haláleset, betegség, válás történt, és igazából amiért a mai evangéliumi részt választottam, az egyetlen szó, ami mellett olyan könnyen elsiklunk, pedig eléggé óriási súlya van. És ez a szó egy egyszerű kötőszó, mégpedig az és. Meghalt a koldus és, meghalt a gazdag és. És hogyha megfigyeltük, az evangélium nem azt mondja, hogy meghalt és pont, nem azt mondja, hogy vége, lezárult minden, hanem azt mondja, hogy meghalt és. És hallhattuk a folytatást, hogy mi következik. Hogy a mondat nem ért véget, hogy az élet nem zárul le, hanem a történet nagyon is tovább megy. És a halál az nem egy fal, amelybe beleütközünk, hanem egy kapu, amin mindannyian holnap, 10 év múlva, 40 év múlva, de át fogunk lépni. És itt válik igazán lényegessé a kérdés, hogyan folytatódik tovább. Mi lesz az a folytatás, ami az én esetemben az és után következik? Hogy fog zárulni a saját életemnek a mondata? Meghaltam, szegény, gazdag, egyszerű, és hova kerültem? Nyilván, hogy erre nem tudunk válaszolni, de tudunk tenni érte, hogy legalább sejthessük már itt emberként, hogy vajon melyik oldalon fogunk helyet foglalni. És nemrégiben egy idős kolléga osztotta meg, hogy a kórházban egy súlyos beteg férfit elég sokáig látogatott, és ez az ember egész életében keményen dolgozott, felépítette a vállalkozását, gondoskodott a családjáról, mindent megtett, amit egy tisztességes embernek meg kell tennie. Igaz, hogy a templomban ritkán járt, gyóni évtizedek óta nem volt, imádkozni legfeljebb pedig akkor, amikor eléggé nagy pácban volt. És amikor kiderült a betegsége, akkor legelső reakciója az az volt, hogy egyet intett, és azzal fűzte azt a mondatot, hogy meggyógyulok, mert van pénzem, és tudok jó orvost szerezni. Aztán, ahogy romlott az állapota, egyre csendesebb lett, és egy alkalommal azt mondta a papnak, hogy tisztelendő atya, egész életében azt hittem, hogy még ráérek. Most pedig úgy érzem, elfogyott az időm, és nem vagyok kész. A pap leült mellé, beszélgettek, imádkoztak, a férfi végül meggyúnt, és nem sokkal később meghalt, és azt mondta a kolléga, az volt az utolsó mondata, most már nem félek. És ez az ember nem volt rossz, azt gondolom, sem gonosz, nem volt bűnöző, egyszerűen csak sokáig halogatta azt, ami fontosabb volt. De Isten irgalma még az utolsó pillanatban is elérte. És hogyha az Úr Jézus példabeszédét is szemügyre vesszük, akkor azt hallhattuk, hogy egy gazdag ember volt, aki bíborba, patyolatba öltözött, hogy minden nap fényűzően élt, vígan, és a kapuja előtt ott hevert egy Lázár nevű koldus, aki sebekkel volt tele, hogy jól lakni szeretett volna, de csak a kutyák voltak azok, akik felkeresték azért, hogy a sebeit nyalogassák. Két ember ugyanabban a városban, ugyanabban az időben, tulajdonképpen szomszédok, az egyik a ház belsejében, a másik a kapu előtt. És mégis milyen más a két élet. Hogy a gazdagnak megvan mindene, bíbor és patyolat, mert hogy ez volt akkoriban a gazdagság jelképe, minden nap ünnep, lakoma, bőség, biztonság, kényelem. És Lázárnak semmi sincs, mert még a neve is beszédes, ugyanis a Lázár azt jelenti, hogy Isten segít, hogy rajta kívül senki más nem segített neki. Megalázott, éhes, beteg, és a kutyák is csak azért mennek, hogy a sebeit nyalják. És a gazdag? Látja őt, minden nap ott fekszik a kapuja előtt, és minden nap, mert nem lehetne nem észrevenni, de nem tesz semmit. Nem kegyetlen hozzá, mert nem üldözi el, és nem is bántja. Egyszerűen csak nem vesz róla tudomást, közömbös, egy fajta közöny van benne, és azt hiszem ez a legnagyobb bűn a példázatban. És jön a fordulat, ugye, hogy meghal a koldus, és Ábrahám kebelére vitték, meghalt a gazdag is, és eltemették. És megint ott van az az és. És milyen más a folytatás. Lázár angyalok kíséretében megy Ábrahám kebelére, az üdvösség helyére, ahol béke van, végre szeretet, végre otthon van. A gazdagot eltemették. Ennyi. Az evangélista nem jegyezte fel. Nincs angyal, nincs Ábrahám, csak a sírgödör. És akkor a gazdag először a példabeszédben ugye felnéz, meglátja Ábrahámot és Lázárt, és végre megszólal, végre mer kérni, törődik valakivel. Mert azt kéri, hogy Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy mártsa új a hegyét a vízbe, és a nyelvemet hűsítse, mert gyötrődöm itt a lángba. De már késő, és Ábrahám válasza is nagyon világos, hogy emlékezzél vissza, hogy te életed folyamán megkaptad a jókat, Lázár meg ugyanúgy a rosszakat. Most ő vigasztalást talál, te pedig gyötrődöl, és hogy szakadék tátong. És ami ebben a példabeszédben elgondolkodtat, hogy a gazdag az még mindig nem érti, és nem érzi át a helyzetét. Még mindig nem Lázárral akar beszélni, hanem Ábrahámmal róla. Még mindig küldözgetné, mint egy szolgát, mert ezt kéri Ábrahámtól. Küldd el Lázárt, hogy szomjamat enyhítse, még a pokolban is önző. És akkor jön a második kérés, hogy küldje el valaki az öt testvéréhez, hogy figyelmeztesse őket, hogy nehogy ide jussanak. És Ábrahám elmondja, hogy van Mózes, vannak proféták, és rájuk hallgassanak. De a gazdag próbálja magyarázni, hogyha valaki a halottak közül megy hozzájuk, akkor megtérnek. És azt mondja Ábrahám, hogyha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor sem hisznek, ha valaki feltámad a halottak közül. És könnyen ítélkezzünk a gazdag felett, könnyen mondjuk, hogy ó, én ilyen nem lennék, hogy én megosztanám, hogy én azért adnék annak a szegény koldusnak, én segítenék. Tényleg így van? Mert a mai ember is nagyon ritkán teszi fel, azt gondolom, magának a kérdést, hogy hogyan folytatódik az életem a halál után. Mert mi arra neveljük inkább egymást és magunkat, hogy ne gondoljunk a halálra, hogy ne beszéljünk róla, hogy ne rontsuk el a hangulatot ilyen komor gondolatokkal. És azt mondjuk inkább, hogy élni kell, hogy dolgozni, hogy boldogulni, hogy haladni kell, és majd egyszer, valamikor később foglalkozunk az ilyen dolgokkal. És közben észrevétlenül egyfajta furcsa köd ereszkedik a lelkünkre. Nem fizikailag, hanem egyfajta lelki homály. A rohanás, az állandó információk, a munka, a családi gondok, a pénzügyi terhek, a közösségi média, a hírek, a sorozatok, a szórakozás, ezek mind betöltik az életünket. És minden percünk tele van valamivel, és közben egyre kevesebb időnk marad arra, hogy megkérdezzük, hogy merre tartok valójában, mifelé halad az életem, mi lesz velem, amikor egyszer minden földi dolog lehúr rólam. Mintha a sűrű ködben vezetnénk, hogy látjuk magunk előtt az útat néhány méterre, tudjuk, hogy hogyan kell kikerülni a kátyút, hogyan kell bevenni a kanyart, de nem látjuk az egész tájat, nem látjuk az irányt, nem látjuk a célt. És így le lehet élni egy egész életet, ügyesen, szorgalmasan, felelősen, és mégis távlat nélkül. És Mustó Péter jezsuita atya 2006-ban kipróbálta ezt az evangéliumi történetet. Egy héten keresztül koldusnak öltözött, az egyik müncheni templom előtt koldult, annak a lépcsője előtt. Mert azt szerette volna megtapasztalni, hogy mit jelent az, hogy kiszolgáltatott vagyok, hogy ki lenni téve mások jó, vagy éppen rossz indulatának. És később azt írta erről a tapasztalatáról, hogy megkezdte tanulni, hogy koldulni azt jelenti, hogy áldani azokat, akiktől kapsz, sőt, megtanulhatod még azokat is áldani, akik elmennek melletted érzéketlenül, akikben jelenlétett borzongást, vagy talán gyűlöletet vált ki. És azt mondta, hogy nem a pénzért, hanem a Jóistenért szerettem volna koldulni. Mert valójában a lelkemnek volt szüksége a koldus kiszolgáltatottságára. És amikor az egyik nap a szemközti étterem kiszolgáló kisasszonya egy pizzára hívta be, azt írta, hogy a gazdagok asztalánál koldusként magányosnak éreztem magam, és a pizzát sem tudtam igazán élvezni. És ez a tapasztalat megdöbbentő, hogy a jezsuita atya megértette, hogy mindannyian koldusok vagyunk. A szeretetnek a koldusai. Több szeretetre, több figyelemre, több elfogadásra van szükségünk, mint amennyit meg tudunk szerezni. De kolduljuk másoknak az elismerését. Koldulunk a munkahelyünkön, amikor bólogatunk, koldulunk, amikor hallgatunk, mert félünk. Kolduljuk a barátságot, a szeretetet, a figyelmet. És észesen veszük, hogy közben lelkileg éppen olyan éhesek vagyunk, mint Lázár. Csak más dolgokra éhezzünk. Éhezünk a békére, az értelemre, a valódi szeretetre. De vajon Istenhez fordulunk-e ezzel az éhséggel? Vagy csak a világ morzsáit szedegetve próbálunk megelégedni? A gazdag ember nem volt rossz ember. És nem azért jutott bajba, mert hogy gazdag volt. Nem azért, mert szép ruhája volt, jó étele, kényelmes élete, hanem mert az életéből hiányzott az Isten. Hiányzott az irgalom, az imádság, az alázat, az örökké valóság távlatának a tudata. És mindent olyan jól megszervezett ez a gazdag ember, csak éppen a lelkét nem. És milyen sokszor élünk mi is így, hogy hogy gondosan tervezzük a lakásfelújítást, a gyerekjövőjét, a nyugdíjat, a nyaralást, számolunk a kamattal, a biztosítással, a tartalékkal, és közben nem kérdezzük meg, hogy mi van a lelkemmel, hogy milyen kapcsolatban vagyok az Istennel. Mikor voltam utoljára kendőzetlenül őszinte a gyónásban? Mikor imádkoztam úgy igazán szívből? Mikor kértem bocsánatot attól, akit megbántottam? És Jézus ezért mondja, hogy bolond az, aki mindenre felkészül, csak éppen erre nem. És egy történet szerint egy szerzetes Szicíliában felfedezte azt, hogy a jó Isten milyen tehetséggel ajándékozta meg, hogy szép ikonokat tudott festeni, és elhatározta, hogy valami nagyon különleges dolgot akar festeni, ami életének a remek műve lesz, az Úr Jézusnak az arcát. De hogy hát hol talál egy olyan modellt, aki képes kifejezni a szenvedést és az örömet, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit egyszerre. Éppen ezért útnak indult, bejárta egész Európát, de nem talált megfelelő arcot. És minden este a Zsoltárnak a szavait ismételgette, hogy a te arcodat keresem, Uram, ne resd el előlem a te arcodat. És egyik éjjel egy különös álmot látott, egy angyal visszavitte azokhoz az emberekhez, akikkel találkozott útja során, és minden arcból megmutatott neki egy részletet, ami valamiképpen Jézuséhoz tette hasonlóvá azt az arcot. Egy fiatalasszonynak az öröme, egy gyermek ártatlansága, egy parasztnak az ereje, egy betegnek a szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árvának a riadsága, egy bíró szigorúsága, egy gyontató pap irgalma, és egy leprás bekötözött arca. És amikor felébredt, nekifogott a munkának. És egy év múlva elkészült Krisztusnak az arcképe, és amikor bemutatta a rendtársainak, akkor megdöbbenve térdet hajtottak az arckép láttán. Mert az Úr Jézus arca olyan gyönyörű volt, megható, tekintete egyenesen az embernek a lelkébe nézett. És hiába kérdezték a szerzetes, nem árult el, hogy kiült neki modellt, mert a titok az volt, nem egy ember, hanem minden ember. És ez a történet arra akar tanítani bennünket, hogy ne csupán egy ember arcába keressük Krisztus arcát, hanem minden ember arcában fedezzünk fel Krisztus képmásának egy részletét. És gondoljunk vissza a példázatra. Lázár a gazdag kapuj előtt feküdt minden nap, mint Krisztus képmása, mint Krisztus jelenléte. És a gazdag nem vette észre, nem ismerte fel. De vajon mi felismerjük-e? Vajon meglátjuk-e Jézust a szomszédba, aki magányos? A munkatársban, akit kirekesztenek? Az utcán elhaladó koldusban? A beteg rokonban? Vagy éppen a nehéz természetű családtagjaimban, gyermekemben, amit egynek, a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek, mondja az Úr Jézus, és a fordítottja is igaz. Amit nem tettünk meg, azt neki nem tettük meg. És a gazdag ember bűne az volt, hogy vak volt, hogy nem látta meg az Úr Jézust Lázárban, hogy nem ismerte fel a testvért az éhezőben, hogy nem hallotta meg Isten hívását a könyörgésben. És semmi különöset nem mondtam ma nektek, semmi olyat, amit ne hallottatok volna már, és nem is akartalak semmi döbbentővel elkápráztatni. Sokkal inkább az volt a vágyam, hogy egy régi, egy jól ismert igazságot egy kicsit komolyjá tegyük mindannyiunk számára, egy olyan igazságot, amelyet ismerünk, amelyről tudunk, és mégis milyen gyakran félretolunk magunktól, mintha nem volna sürgős, mintha nem volna időszerű. És a hitünk azt tanítja, hogy a Jóisten nem egy távoli bíró, hanem irgalmas atya. Ő nem azt lesi, hogy mikor büntethet meg minket, hanem azt keresi, hogy hogyan menthet meg. És ezért adta nekünk a szentségeket. Ezért van a gyónás, az eukarisztia, a betegek kenete. És ezért hív bennünket újra és újra megtérésre. És nem az a kérdés, hogy voltak-e bűneink, mert hogy mindannyiunknak voltak és vannak, hanem az a kérdés, hogy vittük-e őket Jézushoz. Engedtük-e, hogy megbocsásson? Engedtük-e, hogy átalakítson? Mert egy dolgot vihetünk magunkkal a halálon túl, a vele való kapcsolatot. A kegyelmet, a szeretetet, a megtisztított szívet. És ha ez ott van bennünk, akkor nem kell félnünk az éstől. És egy kicsit néhány kérdést gondoljunk végig. Hogy hol tart most az életem? Csak a mindennapok szintjén élek, vagy van bennem valami távlat is? Mikor volt az utolsó alkalom, hogy komolyan a Jóistennel foglalkoztam? És nem csak futólag. Vagy netán van-e olyan harag, sértettség, rendezetlen kapcsolat az életemben, amit ideje lenne rendbe tenni? Ha ma este kellene megállnom az Isten színe előtt, békében lennék-e vele? Mit halogatok már régóta a lelki életemben? Nem kell félnünk az éstől, azt gondolom, de készülnünk kell rá. De nem úgy készülünk, mint a gazdag, aki csak akkor nézett fel, amikor már késő volt, hanem úgy, mint Lázár, aki már itt a földön Istennel élt, míg hogyha a kapu előtt is feküdt. Vagy mint az a kórházi beteg, aki még az utolsó pillanatban is találkozott az Isten irgalmával. Az és után szép folytatás vár azokra, akik most itt felkészülnek rá. Kicsit gondolkodjak el, mi lesz az én életem végén? Az és után a három pont melyik irányba fog mutatni? Felfele vagy lefele? Amen.
Kedves hallgatóink, önök az elmúlt percekben Ferenc Zsolt segédlelkész elmélkedését hallották, amely az első pénteki virasztáson hangzott el a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban.